3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, ha a szokásostól eltérően most nem kapcsoljuk az Egri Bazilikát, 11 óra 30 perckor kezdődik az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat záró szentmiséje, ma azt közvetítjük. A szentmisét Marosi Balázs Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutatja be, a zenei szolgálatot a Szalók Band végzi majd. Délelőtt 11:30-tól kérjük imádkozzanak velünk. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte ez súlyosan alkotmányellenes. Úgy vélte, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akárcsak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. A pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá Kármán András. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a miniszter. Emellett írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedésbiztonsági intézkedéseket, például a rolleresek közlekedését. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken a felhőzet, aztán később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott zápor, zivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Hideg front vonul át felettünk, ami után napokig derül, de enyhén meleg nyári idő várható. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Varga Verebélyi Erika csillagászt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megengedett, hogy tegezzelek?
Igen.
Különleges szakmád van. Olyan jól hangzik az, hogy valaki csillagász. Na de nem ilyen egyszerű az út a csillagász szakmához, gondolom én. Már gyermekkorodban megfogalmazódott benned, hogy valamilyen különleges szakmát szeretnél választani? Így kezdődött?
Nem teljesen gyerekkorban kezdődött a dolog, hanem már inkább felnőttként. A matematika az volt az, ami nagyon érdekelt, és valamit matematikával szerettem volna kezdeni. Aztán ez így valahogy adódott, hogy akkor csillagász legyek, és annyira megszerettem, hogy most már a matematika az kevésbé vonz, hanem inkább a csillagászat az magával ragadott.
Kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Gyermekként milyen tanulmányokat folytattál?
Én Mátra Verebéből származom, ez egy kis falu Nógrád megyében.
Szentkút mellett?
Szentkút, igen, a Szentkút az hozzátartozik Mátra Verebéhez, és ott jártam általános iskolában, majd a közeli gimnáziumban mentem Bátonyterenyére. Ott végeztem egy hatosztályos gimnáziumot, majd akkor úgy döntöttem, hogy környezetmérnök leszek. Egy évet jártam a Szent István Egyetemre, Gödöllőre, de közben, tehát ott volt egy nagyon jó fizikatanárom, aki megszeretette velem a fizikát, és a matek szeretete az egyébként is volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a csillagászatot próbálom meg.
És megpróbáltad. Ilyen egyszerű volt? Eldöntötted, hogy csillagászatot választasz, és a felvétel is ilyen könnyű volt, és ilyen egyszerű volt? Könnyű volt bejutni a csillagász szakra?
Igen, könnyű volt bejutni. Akkoriban, amikor én kezdtem a csillagászatot, az ELTE-n kifejezetten így hirdették meg a szakot, hogy csillagászszak, tehát ez egy 5 éves képzés volt, még az osztatlan képzés volt, és elég sokan kezdtük, körülbelül 20-an, aztán szépen lemorzsolódtak azok az emberek, akik aztán valamilyen más irányultságot választottak, vagy hát nem volt meg bennük mondjuk a kitartás, hogy végigvigyék ezt a csillagász szakmát.
És hányan maradtak végül is a szakon?
Körülbelül mi olyan 10-en végeztünk.
Akkor a fele lemorzsolódott.
Úgyhogy a fele, igen. Most már sokkal kevesebben vannak, kevesebben végeznek, mert most már fizika alapszakot kell végezni valakinek, hogyha csillagász szeretne lenni, vagy pedig földtudomány alapszakot, és akkor az utolsó 2 évben lehet csillagászszak irányt választani, és most már tipikusan kevesebben választják a csillagászatot.
Hol is van akkor egészen pontosan ez a csillagászszak, az ELTE-n?
Igen, Pesten az ELTE-n, illetve Szegeden is még lehet tanulni csillagászatot.
És mire tanítják meg az embert az 5 év alatt? 5 éves ez a képzés is? Mint általában az egyetemek?
Igen, 5 éves a képzés. Hát nagyon sok fizikát, matekot, informatikát tanultunk. Ez a fő alappillére a csillagászatnak, és emellett persze csillagászati történetet, meg mindenféle elméleti dolgokat a csillagászattal kapcsolatban. Nagyon sok kiváló tanárunk volt, akik kutató csillagászok, úgyhogy egy kicsit tehát ezt is meg kellett tanulni, hogy itt nem az észlelésen volt a hangsúly a csillagász egyetemi szakon, hanem inkább a kutatáson. Tehát ezt tanultuk meg, hogy hogyan lehet valakiből jó kutató.
Valóban, mert a csillagász szakma egyik fő alappillére a kutatás. Neked az évek folyamán és az évek során milyen kutatási szakterületed alakult ki?
Hát nálam az a probléma, hogy minden érdekel a csillagászaton belül, úgyhogy nagyon szívesen kapcsolódtam be mindenféle változatos témákba. Nagyon szeretek például észlelni, úgyhogy szívesen mentem ki Piszkéstetőre, ott van Magyarországon a legnagyobb obszervatórium, ott található Magyarországon a legnagyobb távcső is, ez az 1 méteres tükrös távcső. Nagyon szerettem ott észlelgetni. Többféle kutatási projektbe emiatt be tudtam kapcsolódni, fehér törpék vizsgálata, változó csillagok vizsgálata, kisbolygók vizsgálata. Aztán később engem nagyon vonzott a nem látható, nem optikai csillagászat, és emiatt a rádiócsillagászat, illetve infravörös csillagászat felé fordultam. Itt a fő szaktekintélynek az egyik egyetemi oktatóm számított, Tóth Viktor, és nála kezdtem a doktori munkámat, illetve még előtte a szakdolgozatot is nála készítettem el.
Mi volt a szakdolgozatod témája?
A szakdolgozatom témájára ilyen csillagközi molekula felhőknek a vizsgálatát választottam. Ezekről a felhőkről azt kell tudni, hogy itt történik a csillagkeletkezés, nagyon sűrű csillagközi felhőkben, és minél sűrűbb egy felhő, annál több molekulát lehet benne kimutatni. Ezekre elsősorban infravörös és rádiócsillagászati műszerek kellene, megjelennek. Ugye a rádiócsillagászatot azt lehet művelni a földi távcsövekkel, tehát vannak a földön rádiótávcsövek, ezeket is lehet használni, felmérni egy-egy égi területet, ahol van egy ilyen felhő, csillagközi molekulafelhő, és akkor szépen ki lehet mutatni a különböző molekulákat benne, illetve lehet használni űrcsillagászati eszközöket is, és akkor ezeket az adatokat kombinálva feltérképeztünk egy-egy ilyen felhőt, hogy mennyire sűrű, és milyen molekulák vannak benne.
És milyen különlegességekre bukkantatok, hiszen az embereket a csillagászattal kapcsolatban mindig a különlegességek, a rejtett dolgok, a kevésbé ismert dolgok, a rejtélyes világ érdekli.
Hát ezeknél a felhőknél például az volt az ötletünk, hogy a felhők alakjából, illetve abból, hogy hogyan változik a sűrűség profiljuk a felhőknek, abból következtetni lehet arra, hogy milyen hatások érték azt a felhőt. Tehát például nekem az volt az ötletem, hogy akkor ilyen üstökös alakú felhőket, nem gömbszimmetrikus felhőket keresünk, hanem egy picit ilyen elnyúltabb, tényleg ilyen üstökös-szerű felhőket kerestünk. Ezeket ilyen lökött felhőknek neveztük viccesen, de ténylegesen ez történt velük, hogy valószínűleg a közelben történt egy robbanás, egy szupernova robbanás, hogy mondjuk nagyon fényes fiatal csillagoknak a csillagszele alakította ki ezt a formát a felhőkben, és akkor arra számítottunk, hogy akkor ez egyfajta indukált csillagkeletkezést is beindít a felhőkben.
Említetted a PhD doktori tanulmányodat is. Ennek mi a témája? Ezt a témát kutattad tovább?
Igen, ezt a témát folytattam a doktori munkám során, de közben még egyéb ilyen kitekintéseket is végeztem, tehát például az adatfeldolgozás az egy nagyon fontos szegmense a csillagászatnak, főleg, hogyha ilyen űrtávcsövekkel dolgozik az ember, az űrtávcsöveknek az adatait megkapja az ember, le lehet tölteni, ehhez nem kell semmiféle, sem pénz, sem semmi egyéb engedély nem szükséges, viszont ami nagyon szükséges, hogy értsük, hogy hogyan működik az adott műszer, hogy a megkapott adatokat hogyan lehet feldolgozni, és hogyan lehet megkapni belőlük azokat a számszerű adatokat, amikre nekünk szükségünk van a kutatásunk során. Úgyhogy én egy ilyen műszernek a működésében mélyedtem el, ez volt a Herschel infravörös műhold, és annak ilyen mindenféle technikai kiegészítő munkálataiban is részt vettem, tehát hogy a Herschel infravörös műholdnak az archívumában is segítkeztem, ez ilyen szoftveres adatfeldolgozós munkát is jelent, és akkor úgy mellékesként az adatok feldolgozása során akkor ezeket is be tudtam építeni a doktori dolgozatomba, ezeket az infravörös adatokat.
És most nyugodtan kijelenthetjük, hogy a helyeden vagy, mert hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy Répás után találkoztunk egymással a Bükki csillagdában, ahol csillagászati tárlatvezetőként dolgozol?
Igen, ez bár nem tűnik nagy váltásnak, de azért váltás volt a kutatás után, hogy én eldöntöttem magamban, hogy a kutatás helyett inkább az ismeretterjesztésre fogok fókuszálni, és jött velem szembe ez a lehetőség, hogy itt a Bükki csillagdában csillagászt keresnek, és akkor tudtam, hogy ez lesz az a pozíció, amit nekem találtak ki.
Ez ilyen egyszerű, csak így jött veled szembe a lehetőség?
Hát természetesen mindenféle oldalakat követek, és követem a csillagászattal kapcsolatos híreket, és emiatt igen, belebotlott az ember az ilyen álláshirdetésbe.
Most is gondolok rád, ugye nem hinnéd el nekem? Ha azt mondanám, gyere bújj most hozzám, vajon megtennéd-e kedvesem? Vannak dolgok a földön, miket újra élnék szívesen, és ha rajtam volna újra meg újra, csak te lettnél velem. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmommal látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel.
Talán emlékszel még, milyen zord volt a tél, mégis forró lett sok éjszakán. Aztán eljött a nyár, és ez most is úgy fáj, hiszen akkor volt a búcsúzás. Vannak dolgok a földön, miket újra élnék szívesen, és ha rajtam volna újra meg újra, csak te lennél velem. Csillag vagy néked, mely száll fent az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy néked, mely száll fent az égen, oly vonzó a fényed, érek el, álmomban látnak, és minden nap várnak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Ha azt mondanám, most is gondolok rám, ugye nem hinnéd el nekem? Ha azt mondanám, gyere bújj most hozzám, vajon megtennéd-e kedvesem? Miket újra élnék szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lennél velem. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, itt nem érek el. Álmomban látnak, és minden nap várnak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várnak, mert...
Beszéljünk akkor a mindennapjaidról, a hétköznapokról, amelyek gondolom egyáltalán nem a szokványos és megszokott hétköznapok. Mi is a feladatod itt, azon túl, hogy csillagászati tárlatvezető vagy a Bükki csillagdában?
Tehát alapvetően nappal dolgozom, 10 órától délután 4 óráig vannak csoportok, akiket vezetni kell ugye a kiállításra, az obszervatóriumba, illetve planetáriumi műsorokat is tartunk, de mind a vezetőség részéről, mint részemről továbbra is igény van arra, hogy itt ezt az obszervatóriumot ne csak bemutató csillagászatra használjuk, hanem ténylegesen a kutatásba is bevonjuk, úgyhogy hogy az utóbbi időben megpróbáltuk egy észlelés sorozatot indítani.
És milyen volt ez az észlelés? Voltak különleges pillanatok?
Ugye január végén, februárban volt nagy hírverés, az a C2022E3 jelű üstökös, amit nagyon szépen lehetett megfigyelni innen a Bükki csillagdából, pláne ezzel a 61 cm-es távcsővel, amivel rendelkezünk, azzal nagyon szépen lehetett látni is. Ezek voltak az első próbálkozásaim asztrofotózás terén, és hát nagyon jól sikerültek, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, de aztán pedig a fotózás helyett inkább felhelyeztük a CCD-t, ezt a hivatalos mérőműszert, és akkor ezzel végeztünk tudományos méréseket. Ezeknek a kiértékelése még folyamatban van, de nagyon jól sikerültek, távoli galaxisokban felrobbant szupernóvákat fotóztunk le, és ezek is nagyon érdekes projektek, amiket lehetne ezzel a távcsővel folytatni.
És ilyenkor a távcső segítségével mit láttok? Le tudod azt írni szavakkal?
Hát a távcső segítségével sokkal jobb felbontásban láthatjuk a bolygókat, galaxisokat, gömbhalmazokat, de nagyon kivételes az égbolt itt a Bükki csillagda felett, hiszen az egész Bükki Nemzeti Park az egy csillagos égbolt park területén van, úgyhogy még akár répás után belül közlekedve is lehet látni a tejutat szabad szemmel, úgyhogy itt tényleg kimondottan értékes és különleges az égbolt.
Ha már az észlelésről beszélünk, akkor jelenleg hogyan észlelnek a csillagászok? Régen speciális viseletben, ruházatban ábrázolták az észlelő csillagászokat, még melegedőre is szükségük volt. Ma mi a helyzet? Mennyire ideálisak a körülmények az észleléshez?
Igen, valóban régebben a csillagász az a távcső mellett töltötte az egész éjszakát, ez főleg akkor probléma, amikor tél van, ugye akkor sokkal hosszabbak az éjszakák, és sokkal hidegebbek is. Ekkor ilyen észlelő kabátokat és észlelő csizmákat viseltek, amit úgy kell elképzelni, hogy a csizmát a csizmára húzza az ember, és ezt a nagy kabátot, amiben fűtőszálak voltak elhelyezve, ezt is egy kabátra veszi föl, úgyhogy ilyen trükkökkel próbáltak nem megfogyni a csillagászok. Hát manapság már szinte minden távcső automatikusan működik, ez azt jelenti, hogy ha feltesszük a mérőműszert a távcső végére, akkor utána lemehetünk a fűtött irodába, és onnan észlelhetünk, onnan irányíthatjuk a távcsövet. Ez a Büki csillagdában sincs másképp, tehát itt is van rá lehetőség, hogy távolról irányítsuk a távcsövet.
Azt említetted, hogy ami manapság sokak számára ismert, vagy amiről szóltak a hírek, hát ugye a Vénusz-Jupiter egybeállásáról is hallhattunk, és ezt szabad szemmel is láthattuk. Nem kellett mondjuk feljönnünk ide a Répáshutai Bükki csillagdába. Ezeket a természeti jelenségeket ti szakemberként hogyan láttátok, hogyan észleltétek?
Ezek mindig érdekesek, felkeltik a laikusok, látogatók figyelmét és érdeklődését is. Úgyhogy ilyenkor megnövekszik például az esti programon résztvevők száma, és az esti programot is mindig igyekszünk úgy megszervezni, megtervezni, hogy akkor ezek az érdekességek, ezek mindig helyet kapjanak. Tehát például a Jupiter-Vénusz együttállásánál is, akkor kicsit korábban kezdjük az esti programot, hogy még ez a Vénusz például az még megfigyelhető még mindig a nyugati égbolton, de csak kora este, úgyhogy érdemes ezt minél korábban elkezdeni az észlelést. A természetben rendben vannak nagyon különleges események, de azért ezek ismétlődnek. Tehát például az adott üstökös, amit január-február során lehet megfigyelni, ezt már még egyszer nem fogjuk látni, de ehhez hasonló üstökösök bármelyik évben, hónapban meglephetnek bennünket, úgyhogy hasonló események azért lesznek, még hogyha nem pontosan ugyanezek is. Ezek inkább azért fontosak, mert felhívják a figyelmet, és egy jó alkalom arra, hogy beszélgessünk a csillagászatról.
Mióta itt dolgozol a Bükki csillagdában, történt veled olyan emlékezetes esemény, hogy a látogatók olyat kérdeztek tőled, ami még téged is elgondolkodtatott, vagy észleltetek valamilyen különleges jelenséget, amire amíg ezt vissza fogsz emlékezni, szóval történtek veled ilyen különlegességek?
Hát a látogatók engem folyamatosan tanítanak, mert ugye én nem ebből a vonalból érkeztem, hanem kutatóként érkeztem ide, tehát az életem nagy részét emberektől mentesen egy irodában ülve töltöttem, és most, hogy emberekkel kell beszélni, és nekik kell elmagyarázni csillagászati alapfogalmakat, jelenségeket, ezért mindig tanulok az ő kérdéseikből, hogy hogyan lehetne ezt jobban elmesélni, élvezetesebben elmondani, és hogy érthetőbb legyen a magyarázat, amit mondok nekik. Én amit elsősorban szeretnék átadni, és remélem, legalábbis a visszajelzések alapján ez valamennyire talán sikerül, a lelkesedésemet. Mert hogy ez manapság ritka dolog, hogy lássuk az embereken, hogy mi miatt lelkesednek, és hogy ezt igazán lehet élvezni is, mert tehát az emberre ez nagy hatással lehet, hogyha látja mások ról az érzelmeket le tudja olvasni.
Mert hogy a csillagász szakma nem pusztán fizika és matematika, ennél sokkal több. Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillag, csillagász. De a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik.
Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát a csillag az egy távcsőben is egy pontszerű dolog lesz, egy pontszerű világító dolog. Az igazán érdekesek azok mondjuk a csillagcsoportok, csillaghalmazok, galaxisok, vagy csillagkeletkezési területek, ilyen csillagközi felhők, vagy egy-egy különlegesebb csillagrendszer, mondjuk kettős-hármas rendszer, de sosem egy csillag az érdekes, hanem inkább amikor egy rendszert látunk.
Még a fontosabb alap kifejezéseket magyarázzuk meg. Csillag, üstökös, a bolygók. Mik azok a fontosabb alapfogalmak, amelyekkel nekünk látogatóként is jó tisztában lennünk, ha ide érkezünk a Bükki csillagdába? Itt milyen különlegességeket, vagy milyen égi látványosságokat láthatunk? nappal is, és persze hát éjszaka is.
Igen, a kiállításnál például sok látogatóban felmerül a kérdés, egyrészt a kisbolygókkal, a Plutóval kapcsolatos kérdések, a meteoritokkal. Ezek mind égi testek, a világűrben keringő testek, tehát például vannak a legkisebb, apró, kis szabálytalan alakú kődarabok, ezek a kisbolygók, amik már nagyobbak és már gömbszerűek, azok lehetnek törpebolygók, a még nagyobb testeket, azokat már bolygóknak nevezzük, ezek lehetnek közöttbolygók vagy gázbolygók, ezeknek is a közös tulajdonsága az, hogy gömbölyűek, illetve hogy a naprendszer fő keringési síkjában mozognak az ekliptikában. És a bolygókat és a csillagokat megkülönböztetjük egymástól, a csillagok azok sokkal-sokkal nagyobbak, mint a bolygók, saját fényük van, saját energiatermelés. Ez fúzió során történik, ez az energiatermelés, ami a csillagoknak a belsejében, a belső magjában történik. Ez a fúziós energiatermelés, itt hidrogénatomokból keletkeznek héliumatomok, ebből nagyon sok energia szabadul fel, ebből a fúzióból, és ez az energia, ahogy felszabadul, ezt fogjuk látni mi fény formájában, ami a csillagból árad.
A bolygóknál szoktuk, ugye kalendáriumot gyakran olvasunk a rádióban, és a kalendáriumban egy-egy híres embernél elmondjuk, hogy bizonyos számú vagy bizonyos jelű kisbolygót elneveztek róla.
Igen, a kisbolygók elnevezése az úgy történik, hogy a felfedezője az javasolhat egy-egy nevet a kisbolygóra, és ilyenkor általában egy-egy híres embert megtisztelnek azzal, hogy róla neveznek el kisbolygót, illetve hát például még holdfelszíni alakzatokat szoktak tudósokról, olyan emberekről elnevezni, akik valamilyen fontos dolgot tettek az űrkutatás vagy a hold felfedezése elősegítésében. A csillagokat általában nem szoktuk emberekről elnevezni. Vannak a legfényesebb csillagok, amik saját nevet kaptak. Ezek legtöbb ilyen arab eredetű szép csillagnév, mert nagyon sok csillagnak az elnevezése az arab feljegyzések során maradt fönt, ilyen ősi elnevezés. Azok a csillagok, amik még elég fényesek, azok egy betűjelölést és a csillagképnek a latin nevét kapják meg, tehát úgy lehet rá hivatkozni, mint ugye például a Líra csillagkép legfényesebb csillagát, az Alfa Lirének hívják, ez az alfa jelöli azt, hogy ez a legfényesebb csillag abban a csillagképben. Mikor elfogynak a görög betűk, akkor átérünk a latin ABC-re, majd amikor a latin ABC-ből is kifogyunk, akkor már alapvetően ilyen katalógusba szoktuk rendezni a csillagokat, és egy-egy katalógusnak a szám sorát fogja megkapni az adott csillag. Tehát nagyon kevés csillag rendelkezik saját névvel, a legtöbb csillag az egyfajta katalógus számmal rendelkezik, illetve hát egy koordinátával, ami alapján meg tudjuk találni az égen.
Említettük, hogy a Bükki csillagdában beszélgetünk. Milyen látogatási rendben látogatható ez a csillagda?
A nyitvatartásunkat azt szoktuk változtatni, tehát érdemes mindig a honlapra felmenni és ott tájékozódni. Érdemes még a szombati napokat kiemelni, ekkor vannak az esti programok, amik mindig a sötétedéskor kezdődnek, és akkor nagyjából 2,5-3 óra terjedelműek. Az esti programjaink a szombat estére vannak meghirdetve, minden szombat este, és hát előfordul, hogy egy-egy csoport esetleg más időpontban is érkezik, tehát egy-egy nagyobb csoportot más időpontban is tudunk fogadni, de alapvetően a szombat esték vannak erre.
Ha csillagászatról beszélünk, akkor általában a tudományos megfigyelése ki a fő szerep. Na de laikus emberként megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban és hivatásodban? Miért jó csillagásznak lenni?
Az a jó benne, hogy így el lehet benne merülni, és annyira sok érdekes kérdés van, amit így az emberektől, érzelmektől és mindenféle földi hiúságoktól mentesen lehet megválaszolni és keresni benne a saját helyünket. És hát egyszerűen szép és érdekes és lenyűgöző.
Varga Verebélyi Erika csillagásznak köszönöm szépen a beszélgetést. További életethez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek! Viszont hallásra!
Mikor rád kacsint a hajnali fény a messzi távolból, és felébreszt egy gyönyörű dal, mi az álmaidról szól, és elindulsz, hogy megtaláld az út, merre vezet, s a jó irányba fordulsz, a sors fogja kezed. Fogja kezed. Oly nehéz, ha egyedül mondtatnám, de ha veledett társ egy jó barát, együtt könnyebb hatám. És elszaladhat sok-sok év, hisz az út lesz maga a cél. Az óceánon is átérsz, a vitorlákat hagyja a déli szél. Szép emlék, a titok ennyi, semmi más. Szeretet, béke, vigasz kell, ez a legszentebb varázs. Mi 30 éves színpadon, elszaladt az idő. A képzeletünk szárnyán repül a vágy, és új álmokat sző.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot. Idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzé teszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltak éppen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton Krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Tanárnők, bús tanárok, kopott padok, verset, zenét, sok jó mesét rám hagytatok, hogy minden tudás, jó megoldás kéznél legyen, ha felelni vizsgákon túl. Az élet tanár úr. S a nagy tábla lány válaszra vár, s itt állok rég. Firkálgatom modern idők nagy képletét. Uskám az nincs, senki sem súg, s ha nincs válaszom, a pálcáért nyúl az élet tanár úr. Egy meg egyből, hogy csináljak hármat, számításból, hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl. A lélek tanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok, hálás vagyok, hogy sok-sok tudást átadtatok, s bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élet tanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik júj, a bölcsember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után, s reggel még hasonlítok rám? Csináljak hármat, ámításból, hogy építsek várat, hogy feleljek jól egy rossz tanárnak, tanulni kell vadul. Néha már a megfejtésnél járok, a tábla előtt emelt bővel állok, s látom azt is, hogy csinálják mások, s ha nem tetszik júli, már is a pálcáért nyúl. Élettanár úr,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. A nap imája.
Imádlak, Istenem, ó végtelen fölségű Atya! Imádom fiadat, mert ugyanúgy méltó minden tiszteletre, mint Te, hiszen egyszülött fiad ő, Isten, mint Te. Ó Atya, ó Fiú, imádom közös szent lelkedet, örök szeretet köteléketeket. Imádlak, boldog szent háromság. Amen.
Verse.
Nézem az aratókat. Kevés szabad nap jut a parasztnak, és aratáskor kettős a munka. Langy éj nyomában, forró légárban sárga kalász a dombsort bevonja. Asszonyok ételt hoznak kosárban, leveses fazék a gyermek kézben. Egymást követve mennek a földre, férfiak várják a délhevében. Talpuk alatt a forróság gőzöl, hátukon vastag napsugár éget. Lankadnak, a hőt már nem is érzik, és a nyári nap lassan ér véget. Száraz, koravén parasztasszonyok, félszemük ügyel kisgyermekükre, elhullott kalászt szedeget jobbjuk, s rossz kosár billeg balcsuklón csügve. Minden szavukban gond, baj, vesződtség. Elszomorodik mind, aki hallja. Földjük az adót épp csak megtermi, s hulladék jut az éhes gyomorba. Micsoda érdem emelt fel engem? Eperfát, földet sosem műveltem, és 300 sí a jövedelmem, és télre is van elég élelmem. Ha meggondolom, szégyellem nagyon. Nyomja a lelkem, el nem felejtem.
Elhangzott Pócsű G. Nézem az aratókat című verse, melyet Avar István előadásában hallottak. Pócsű G. a Tang dinasztia korának egyik legismertebb kínai költője. Elszegényedett, de művelt családból származott. Korai ifjúságától csoda gyereknek tartották. Már 15 éves korában nagy sikerű elbeszélő költeményt írt, örökké tartó Búbána címmel. A császári hivatalnoki vizsgát is sikeresen letette, majd a császári könyvtárban kapott állást. 808-ban a Hanlin Akadémia tagja lett. Szókimondása miatt hamarosan lefokozták, majd 815-ben távoznia kellett az udvartól egy távoli szecsuáni helyre. Útközben a Jangce mentén alkalma nyílt találkozni és egy időt együtt tölteni jó barátjával, Jan Chen költővel. Po Chu-ji számüzetése alatt elmélyült a taoista és buddhista tanokban. Ebben az időben már Kína szerte ismerték verseit. 819-ben a császár visszahívta az udvarba, majd 822-től 3 éven át Hangcsu kormányzója volt, visszabályozási és gátépítési munkákat irányított a szépségéről híres nyugati tó környékén. Építetett a tavon át egy töltést, ami kellemes sétaútként is szolgált. A ma is fennálló építményt a költőről nevezte el az utókor. 825-ben Szocsóba helyezték át kormányzónak, majd 836-tól ismét az udvarnál kapott magas hivatalokat. 842-ben visszavonult, utolsó éveit a Xiangshani kolostor környékén a Longmen barlangok közelében kialakított lakásában töltötte. Magát ekkoriban Xiangshani remetének nevezte. Emlékműve ma is megtalálható a közelben.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!